Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából beszámolunk a május elsejei hagyományokról. A széphalmi Kazinci kertben folyamatosan újulnak meg az egykori síremlékek. Infrastruktúrális fejlődés figyelhető meg Mezőzomborban. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Az év 5. hónapja, a május az ígéret hava, amely számos népszokással is gazdagítja a mindennapjainkat. A május elsejei hagyományok is hasonló szerepet töltenek be az életünkben. Simon Tamás néprajzkutatót kérdezzük.
A május elsejéről beszéljünk, azon túlmenően, hogy ma jár is tartanak, összejönnek az emberek, szívesen főzőcskéznek, beszélgetnek, interpersonális kapcsolatokat ápolnak, amire nagy szükség van.
Így van.
Mert eléggé el vagyunk egymástól már szerintem távolodva sok minden miatt, de azért ez a májusfa és a virágkosár, amit az elején is mondtam, ez honnan jött a hagyományba, és mit jelképeznek ezek, mert a szerelemhez van közük, az tény.
Egyrészt a szerelemhez, másik pedig a termékenységhez, a természet megújulásához. Tehát már bőven a tavasz közepében vagyunk, ugye hamarosan egy hónap múlva itt a nyár. Tehát ez egy olyan időszak, amikor már bimbózik a természet. Te is mondtad az elején, hogy milyen szép tavasz,
igen,
van.
Nagyon
is, hogy
kipendült.
Nagyon kipendült minden, után. Igen, ugye szokták is mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, és a napsütés is. Tehát valóban ugye a hónap kezdő napja, május elseje már évszázadok óta nagyon-nagyon fontos volt, azonban az eredeti tartalomtól egy kicsit eltávolodtunk. Fülöp és Jakab apostolok ünnepe volt a 6. századtól, mert Rómában szenteltek egy templomot az ő tiszteletükre, ugye mind a ketten Jézus 12 tanítványának az egyike volt. Fülöp ugyanúgy kereszthalált halt, mint a mestere, Jakabot pedig félig megkövezték, a másik felében pedig agyonverték egy rúddal, tehát mind a kettejüknek
vértanú
halált haltak. Így van, ugye János az egyetlen, aki nem halt vértanú halált a 12 közül, és hogy a fa, mint szimbólum, ott van mind a kettőjüknek a halálában, és május elsejéhez így is kapcsolódik egy kicsit a májfa, májusfa állítás, amit Jakabfának is szoktak mondani, vagy Fülöp zöldágának is
és
szoktak
ennek
mondani.
És ennek van jelentősége, hogy pont nyárfa? Mert általában a nyárfából vágott kis húsánga májusfa, legalábbis legtöbbször ezt visznek a lányosházakhoz. Hát nyilván tereken ott látjuk, hogy szalaggal felékesítenek más típusú fákat is, de ez, amit a házakhoz visznek, ennek van jelentősége, hogy pont nyárfa?
Van, nagyon is van. Ez a magyar ősi hitvilághoz kapcsolódik, mert ugye a sámán tátos hagyományban, amikor a sámán vagy a táltos megy föl a világfán, ugye a különféle világokba, a szellemvilágokba, akkor az mindig egy nyárfán történik, tehát ezek a sámánfák is nyárfák, illetve ebből kifolyólag ennek védelmező funkciót is tulajdonítottak, tehát úgy gondolták, hogy rontásűző, gonoszűző, hogyha ilyen fából származó ágat tűznek a házak elé. Most ez független a május elsejétől, pünköstkor is szoktak, hogy a jószágokat
megvédje. Meg az úrnapján is ez van bent a
úrnapján is, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély rétegű hagyományból származik, és ugye a kereszténység is mondhatni, hogy megtartotta vagy átvette. És valóban ez a májusfa állítás, hogyha személynek történik, tehát egy legény a barátaival, a legénytársaival az éleple alatt egy lányos házhoz elviszi, akkor az valóban egy szerelmi ajándék, egy szerelmi üzenet.
Az elmúlt években folyamatosan szépült a széphalmi Kazinci kert. A park zöld területének rendezésén túl kormányzati támogatásnak köszönhetően folyamatosan újulnak meg az egykori síremlékek is, mondta el Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója.
Kazinci Ferencnek és feleségének, gróf Török Szofinak 8 gyermeke született, az első alig egy éves korában meghalt, a Fizsinek becézett kis Ifigénia, és ő volt az első elhunyt ebben a sírkertben. Amikor meghalt, Kazinci a kassai püspöktől engedélyt kért, hogy felszenteltethesse ezt a területet, ahol most vagyunk, és ide temethesse a kislányát, és aztán majd magukat is, hiszen az volt a végakarata, hogy ő is és a felesége is majd itt nyugodjanak, és ez meg is valósult. Nem volt szokás a korban egyébként, hogy a saját birtokra temetkezzen valaki, ezért kellett engedély, de Kazinci ezt így gondolta. Ez a sírkert története, és aztán ide temették Eugéniát is, aki a másodszülött lány, és 96 éves koráig élt, nagyon tehetséges kislány volt. Nem ezért nevezték Zseninek, hanem az Eugénia névnek volt a beceneve, de nagyon tehetséges lány volt. Ugyanakkor Kazinciék nem voltak gazdagok, tehát megvan a írása Kazincinak, amelyben leírja, hogy édes Zsenim, haza ne jöjj, mert ugyan megszakadt a szívem, hogy nem vagy itthon, viszont nem tudnálak méltóképpen nevelni. Tudnélik, Kazinciék olyan szegénységben is éltek, az életük vége felé már, hogy a gyerekeket családtagokhoz, távoli rokonokhoz kellett odaadni, neveltetni, hogy biztosítsák a neveltetésre szükséges feltételeket, mert ők ezt nem tudták megtenni. Úgyhogy Eugénia nagyon tehetséges volt, és ő azért folyamatosan emlékezett a szüleire, és szép halom, valóban gyökér volt a számára, ezt tudjuk a visszaemlékezéseiből. Krajnik Imre volt az ő férje, és hát ők is ide temetkeztek. Így lett ez egy családi sírkert. Ugye több gyermek, több unoka, és egyéb családtagok, más családtagok is vannak ebben a sírkertben. Gazdagodik a Kazinciket folyamatosan, a Kazinci síremléket felújítottuk, rendeztük az egész Kazinci kertet, mármint a fás botanikus kertes részt. Elhelyeztünk, ez egy fájdalmas esemény, de elhelyeztünk egy emlékpadot Kovács Dániel és Fehér József tiszteletére, ez egy klasszikus emlékjel, és miniszterelnökség támogatásával Kazinci Eugénia sírköve újult meg. Azért fontos ez, mert a tárgyi emlékezésnek is vannak nyomai. Mi hagyományt ápolunk, és emlékezünk a szellemi örökségre. De fontos a tárgyi örökség, már csak azért is, mert itt egy történelmi emlékhelyen vagyunk. Amikor Petőfi Sándor itt járt 1847-ben, akkor elhanyagolt állapotban látta a kertet. Most már talán méltóképpen őrizzük Kazincinak, a családtagoknak az emlékezetét, és ehhez az is hozzátartozik, hogy a sírkerttel folyamatosan foglalkozunk. Reméljük, hogy ez a program még folytatódik, és hát az összes sírt idővel, sírkövet fel tudjuk újítani.
Az elmúlt években folyamatosan azért dolgozott Mezőzombor vezetése, hogy a növekvő energiaárak a legkisebb mértékben érintsék a települést. Stabil gazdálkodásuknak köszönhetően az energiahasználaton megtakarított összeget olyan pályázatokra tudták fordítani, amely tovább segíti Mezőzombor infrastruktúrális fejlődését, mondta el Radó Béla polgármester.
Az elmúlt évben is, meg az előző évben is, meg látva az ez évet is, egyre komolyabb pénzügyi problémákkal kell az önkormányzatoknak, így a mi önkormányzatunknak is megküzdenie. Nagyon komoly kihívás elé állítja az önkormányzatok gazdálkodását. Bármi az elmúlt években próbáltunk azért előre gondolkodni, például gázzal sehol nem fűtünk egyetlen egy intézménynél sem, mindenhol vegyes tüzelésű kazánokkal fűtjük fel az intézményeket, és ezeket fával, gallyal, illetve szalmabálával fűtjük. Már hosszú évekkel ezelőtt erre a fűtési módszerre rendezkedtünk be, megfelelő vegyes tüzelésű kazánokat beszereztük, szereztünk be szalmabálázógépet, és az önkormányzat közigazgatási területén lévő földművesektől ingyen és bérmentve megkapjuk a szalmát, és aratás után az MTZ-nk a szalmabálázógéppel ezt a szalmát bebálázza, ezt pedig a Varga portán összegyűjtjük, és innen szállítjuk az intézményekbe, amikor fűtési idény van, és ezzel havonta több százezer vagy milliós nagyságrendű pénzt spórol meg az önkormányzat. Gondoltunk a villamosenergiára is, már évekkel ezelőtt az önkormányzat művelődési házának a tetejére 100 kilowatt napelemet telepítettünk, és az elmúlt években minden önkormányzati intézményünk tetején 5-10 kilowattos napelemek megjelentek, segítve ezzel az intézménynek az energiaellátását. top pluszos pályázaton is nyertünk már el két pályázatot. Az egyik az iskola energetikai rekonstrukciója volt, ami 170 millió forintba azóta már megvalósult, illetve volt a Dobó utcának a csapadékvízelvezető rendszerének a rekonstrukciója, ami 130 millió forintba már megvalósult. És dolgoztunk egy harmadik projekten is, ami majd most a 2025-ös évben fog majd megvalósulni. Egy új modern játszóteret fogunk építeni tavasszal. Itt már megvan a kivitelező, megtörtént a közbeszerzés, és a Faberland nevű játékokkal kereskedő gyártócég az, aki a Békekertben meg fogja valósítani az új és modern 21. századi játszóteret. Ugyanennek a pályázatnak része még a Árpád és Dobó utca, ami Mezőzomboron keresztül megy Szerenstől Mád irányába, a fásítás. Ide több mint 300 darab gömbfát és 300 darab parkrózsát fog majd a kivitelező majd ültetni, aminek már szintén megvan a kivitelezője, szintén lezajlott a 24. évben a közbeszerzés, és így mind a két kivitelező már a tavaszt várja, hogy megvalósítsa ezt a projektet.
Új közösségi teret hozott létre a MÁV csoport a Miskolci Egyetemen. Egy új közösségi tér és szellemi műhely nyitotta meg kapuit az egyetemvárosban, hogy inspiráló teret adjon közös tudományos eseményeknek, képzéseknek, workshopoknak, valamint szakmai és egyéb előadásoknak. A MÁV csoport számára az egyik legfontosabb terület az utánpótlás nevelés, amiben fontos szerepe van az együttműködésnek a Miskolci Egyetemmel. Az új teremről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Ha azt mondom, hogy példaértékű, akkor azzal nem mondtam el mindent. Kiemelkedő, példaértékű partneri, és túl az írásbeli szerződésen, túl a szavakon kézzelfogható eredményei vannak. Van 5 duális hallgatónk, akik villamosmérnök szakon tanulnak nálunk, és a gyakorlatukat a MÁV-nál töltik. Itt van ez a gyönyörű terem, ami MÁV támogatásból valósult meg, és hát az együttműködésnek már le vannak fektetve azok az alapjai, oktatás, kutatás, pályorientáció, továbbképzések, ami hosszú távon stabillá tudja tenni az egyetemnek és a MÁV-nak a kapcsolatát. Mi pedig azt reméljük, hogy egy kicsit tudjuk támogatni a MÁV-ot abban, hogy az ország legnagyobb állami vállalataként pozitívan gondoljanak rá az utasok, mert nagyon sok jó ember dolgozik a MÁV-nál, nagyon sok ember dolgozik középszinten, felsőfokú szinten, hosszú évtizedek óta, és stabil munkahely még akkor is, hogyha ezt sokan nem tudják. És mi azt szeretnénk, hogy a saját szintünkön a mérnök utánpótlását tudjuk biztosítani a vállalatnak, de nem kizárt, hogyha a közgazdászokra, jogászokra van szüksége a vállalatnak, akkor ott is nyugodtan forduljanak hozzánk bizalommal, hiszen ilyen szakembereket is képzünk. Jobban szeretnénk a fiatalok figyelmét felhívni arra, hogy nem csak, hogy komoly vállalatról van szó, hazai vállalatról van szó, igazi nagy nemzeti állami vállalatról, amelyik évtizedek óta szolgálja a magyar lakosság igényeit, és hogyha ebben a megújításban mi a saját eszközeinkkel valamit tehetünk, akkor szerintem nem csak a Miskolci Egyetemért, nem csak a MÁV-ért, hanem a magyar lakosságért is tudtunk valamit tenni, és én csak meg tudom köszönni azt a támogatást, amit kezdetektől kaptunk a vállalattól, igyekszünk a magunk eszközeivel megszolgálni. Konferenciák, workshopok, hallgatói programok, a vállalati szakemberek találkozása a hallgatóinkkal, de középiskolásoknak is szeretnénk megmutatni, pályorientációs rendezvények helyszíneként is tekintünk erre a teremre. Ez több, mint egy terem. Sok terem van a Miskolci Egyetemen, ez több, mint egy terem, mert ez mutatja egyrészt az egyetemnek a készségét és a szándékát a vállalati együttműködésre, de mivel ez egy modern 21. századi kívánalmaknak megfelelő terem, én azt hiszem, hogy ez piciben szimbolizálja a MÁV-nak a megújulási törekvéseit, és amiről vezérigazgató helyettes úr beszélt a köszöntőjében, hogy egy innovatív nagyvállalattá tudjon válni. És nekünk is meg kell egyetemként újulni, a MÁV-nak is, és ez egy a vállalat és az egyetem megújulásának egy közös találkozási pontja is egyben ez a terem.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken napos, száraz idő várható a gomoly és fátyol felhők mellett. A délnyugati déli szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A régió sportja.
Az Európai Kézilabda Szövetség közreadta a május 3-ai és 4-ei női Európa Liga 4-es döntőjének közreműködői névsorát, akik között ott van Torda Ilona, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke is. A napokban rendezték Debrecenben a Főnix Kupa kerékpáros versenyt és a Diákolimpiát. Gálaműsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. Több mint 1200 gyermek jár a DSI Debrecen tanuszodáiba. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európai Kézilabda Szövetség közreadta a május 3-ai és 4-ei Női Európa Liga 4-es döntőjének közreműködői névsorát. Ezen a listán, mint nemzetközi delegátus, dr. Tordai Ilona, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke is szerepel, így a szabolcsiak neki is szoríthatnak majd a kétnapos gráci sporteseményen. A napokban rendezték Debrecenben a Főnix Kupa kerékpáros versenyt és a Diákolimpiát, ahol közel 400-an vettek részt. Nagy Zoltánt, a DSI kerékpáros szakosztály szakosztályvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy egy sikeres két napot sikerült zárnunk. Boldog vagyok, mert mindig azért egy nagy druk van az emberben. Bárhogy is van, csináltuk már, de mindig van mit finomítani, szépíteni szervezésileg. De azt gondolom, hogy a Diákolimpián jó idő is velünk volt, és tényleg tervek szerint tudtunk, ha tényleg semmi elakadás, akár eredményhirdetésben, akár versenyszámokban nem volt, különösebb sérülések nem voltak, tehát ez egy nagyon örvendetes, és hát ami lényeg, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy tényleg élvezték és tetszett nekik. Délután volt a mezőnyverseny, ott értelemszerűen azt mondom, hogy a technikai tudás miatt csak az A kategóriások indulhattak, de ők is majdnem 200-an voltak, és nagyon jó versenyeket láthattunk, tényleg örömteli volt. Másnap egy esős időt fogtunk ki, de a lényeg az, hogy nem volt különösebben hideg. Szabadtéri sportágról van szó, ez előadódik, de kezelhető volt, és ott például örömteli volt az is, hogy nem volt versenyben egyetlen egy bukás se. Attól függetlenül, hogy vizes volt az útburkolat, a versenyszerem azért elkapta a fiatalokat, és ez nem csapott át olyan kockáztatásba, ami problémát jelentett volna.
Nagy Zoltán elárulta azt is, mennyire népszerű a Velopark Debrecenben.
Az őszi időszakban gyakorlatilag a cyclocross szakág az teljes mértékben funkcionál, és el kell mondani, hogy UCI kategóriás versenyeket csináltunk már, és jövőben is az a terv, sőt pár év múlva világversenyt szeretnénk idehozni. Tehát ehhez még azért dolgoznunk, meg kell tennünk az asztalra, de az infrastruktúra adott. A többi időszakban, tehát most jelenleg azért a montisoknak és az országútisoknak nagy segítség. Tényleg, aki egyszerű, halandó ember is be tud jönni, forgalommentes területen tud kerékpározni, csiszolni akár a kanyartechnikáját, de bármi egyebet, csak hogyha kijön, kiül, nézelődik, kikapcsolódik, egy kis testmozgással összekapcsolja, tehát tényleg maga a környezet is olyan, hogy felüdítő. Vannak ütemei még a Velopark fejlesztésének, nagyon bízunk benne, hogy ebbe tudunk tovább haladni, mert kiszolgáló épület, meg szeretnénk egy feszített sátrat, ami nyitott lenne, de pont ezért, hogy az időjárásnak annyira ne legyenek kitéve a foglalkozások. Az én szívem álma és küldetésemnek tekintem, hogy debreceni szinten azért az iskolákba a kerékpáros oktatás be tudjon jutni. Meg vagyok róla győződve, hogy gyakorlatilag bárki él és mozog a városba, közlekedés az egy nem megkerülhető sztori. Tehát azt gondolom nagyon fontos, hogy a gyerekeinket meg tudjuk tanítani önállóan közlekedni, és ehhez egy nagyon jó úródeszka kerékpáros oktatás, maga annak a technikai oldala, más oldalról pedig az, hogy a kresznek az ismerete, az, hogyha balra kagyrok kanyarodnak, akkor hátranézek, behúzódok, kiteszem a kezem, meggyőződök, keresem a szemkontaktust, és azt gondolom, ezeket, ha megtanítjuk a gyerekeknek, az ilyen felnőttekből egy jól kooperáló, jó gépkocsi vezető is lesz. Nem az a türelmetlen, hanem fogja látni, hogy előnyt adok neki, lemondok esetlegesen az elsőbségem, de gördülékenyebben megy az egész dolog. Tehát én abba bízok, hogy ez a projekt, hogyha tud tovább haladni, akkor városi, de akár térségi szinten is tankerület fogja ezt szorgalmazni. Meg azt gondolom, fontos, hogy mindenki tudja, hogy mit és hogyan és hol, mert azokkal nagyon sok balesetet el lehet kerülni. Következetesen kell haladni, ez egy folyamatos építkezés minden egyes gyermek esetében. Gyakorlatilag egy széles bázis kell teremtenünk, akár létszámilag, de ez a kerékpársport az, most nem akarok semmi máshoz hasonlítani, itt a munka az, ami vissza kell jönnie, most mondhatjuk esetlegesen még az úszást is. Tehát ott, ami munkát beleteszünk, persze jó, ha van tehetség, de még jobb, ha van szorgalom, van következetesség, és meglegyen az a tulajdonsága egy sportolónak, ami gyakorlatilag a sport is megtanít, hogy a kudarcot el tudjuk tűrni, a kudarcot tudjuk kezelni. Az, hogy ha elesünk, fölállunk, ez mind fizikálisan, mind mentális értelemben, és ennek a való életbe óriási hasznát fogják venni a gyerekek. Én ezért is vagyok edző, mert én, amit kaptam a sporttól, azt szeretném átadni a gyerekeknek, és én hiszem is, látom is, hogy ez működik. Nagyon fontos, hogy jó közeget teremtsünk. Jó hangulat legyen, jó közösség legyen, és ez a közösség támogassa egymást. Tehát ne klikkesedjenek. Itt van óriási felelősség egy edzőnek, hogy észrevegye azokat a esetlegesen nem jó irányokat, amiket helyre kell tenni, és megértik, és onnantól kezdve tényleg öröm volt látni a Velopargba, és ott voltak a sátorban tizenakárhány gyerek. Nevetgéltek, jól érezték magukat, jó hangulat volt. Akár zikelták egymást buzították a versenyen, gratuláltak. Ez úgy épít az embert, jó látni. És ez az, amiből utána lehet tovább építkezni, ebből tud utána kialakulni úgymondom a hivatástudat, az, hogy dolgokért, célokért áldozatokat hozzanak, esetlegesen lemondjanak dolgokról, ami azt gondolom nem feltétlen nagy lemondás, hogy nem 5 óra hosszát a telefonnyomkodja, hanem van egy egészséges fizikai fáradtság, amivel meg kell küzdenie, és ezért hajlandó pihenni is, és utána azért jönnek a sikerek is. Tehát maga a versenyzés nem csak az eredményről szól, hanem maga az egész, hogy elutazunk, hogy állunk oda rajthoz. Verseny közben azért élmények vannak, tehát ha van egy jó verseny, akkor az adrenalin meg az élmény beszámoló az hazáig kitart. A mi sportágunk nagyon jól mérhető. Itt gondolok a wattokra, pulzusmérésre, légellenállás, stopperóra, és nagyon sok mindent, nem mondom, hogy előre lehet vizionálni, de lehet látni azt, hogy korához képest ki hol tart. És esetlegesen mihez van tehetsége, mire van predesztinálva. Itt gondolok arra, hogy valaki egy sprinter, nagyon jól fog menni hegyre, több napos versenyre lesz jó. Ami egy kicsit most fájó, hogy az a fajta kiválasztódás, hogy 18 éves kor fölött, mikor a felnőtt korcsoportba léptek, az volt egy nagy ugrás, most ez az egész lejjebb jött, tehát már a fiatalabb korban, 16 éves korban már megjelenik az, hogyha valaki olyan tehetséges, akkor már esetlegesen olyan magyar csapatot keresne, ahol még több verseny lehetőséget tud kapni, ahol olyan versenyeken meg tudja magát mutatni, hogy felfigyelnek rá külföldi csapatok. Nem nekünk kell virtuális csapatot csinálni, nem nekünk kell pro conti csapatot csinálni, tehát nem egyszerű dolog, Nekünk is most volt a ilyen értelemben a Sósolivrek, egy nagyon tehetséges fiatal, őt most azért engedtük, úgy mondom, tovább. Továbbra is támogatjuk, segítjük, de el tud jutni olyan versenyekre, amire már mi nem tudnánk eljuttatni. Szurkolunk neki nagyon, és hál' Istennek az ő nyomdokaiba azért jönnek föl olyan fiatalok, akik, nem azt mondom, hogy az ő farvizén, de az ő általa mutatott példa, az erőt ad a többieknek is, hogy haladjanak azon az úton, és oda-vissza tudják egymást inspirálni. De ugyanezt tudom mondani női vonalon, a Tóth Rékáról, aki gyakorlatilag harmadik éve dolgozik velünk, de olyan eredményeket és olyan hozzáállást, olyan fanatizmust tudott mutatni jó értelemben, hogy az ő farvizén azért most van négy olyan lányunk, akár de beszéltek országos szinten is, hogy ő úgy viszi. Persze van a Vaskata Blanka, de ő már ott tart, ahol tart, de mindig kellenek olyanok, aki inspirálja többieket, és ez oda-vissza igaz, és ez egy nagyon jó dolog.
Gála műsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. A program lényege, hogy a pedagógusok a sakk alapjait, lépéseit, logikáját használják fel a tanítási órákon. Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgatót hallják.
Ennek segítségével tanítjuk meg a gyerekeket alsó tagozatban írni és olvasni. Játékosan minden tanórára beépítjük ezeket a sakkolóta foglalkozásokat. Tehát nem csak matematika és magyar órán, hanem ugyanúgy a környezetismeret órán, ugyanúgy egy énekzene vagy egy technika órán is találkoznak ezekkel a sakkbábokkal. Alsó tagozatban ugye megismerik a sakkbábokat a tanulók, megtanulnak vele tanulni. Kihangsúlyoznám, hogy nem sakkozni tanulnak, hanem sakkal tanítunk. Felső tagozatban ezt folytatjuk, ugyanúgy a magyar történelem természetismeret órán alkalmazzuk ezt a módszertan. Játékosan tanulnak, ami azt jelenti, hogy szinte észre sem veszik, hogy fejlődik a logikus gondolkodásmóduk, a stratégiai gondolkodásuk, és olyan képességekre és készségekre tesznek szert, ami az életben is hasznos. Megtanulnak felelősen gondolkodni, megtanulják azt, hogy a kudarc elviselése az az életnek a velejárója.
Több mint 1200 gyermek jár a Diesi Debrecen tanuszodáiba. A Margit téri tanuszodát február óta a Debreceni Sportcentrum üzemelteti, ezáltal jobban tudják beosztani a rendelkezésre álló vízfelületet. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Azt kezdtük el vizsgálni, hogy a nagyuszodával, illetve ezekkel a tanuszodákkal, hogy tudnánk ezt a városi úszásoktatási programot még struktúráltabban, még hatékonyabban működtetni annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjon ez a célunk valósulni, hogy minden debreceni gyermekhez eljussunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégeimet, Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát, Szabó József atyát, Miskolc Diós Győri plébánost, és Szedmák Zoltánt, Miskolc Mincenti káplánt. Köszönöm szépen, kedves atyák, hogy elfogadták a meghívásomat. Isten hozta önöket rádiónk Egri stúdiójában.
Köszönjük a meghívást.
88 éves korában elhunyt Ferenc pápa, ráemlékezünk, róla beszélgetünk, életéről, jelentőségéről, üzenetéről. Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid életúttal és életrajzzal kezdjem a beszélgetésünket. Az olasz és argentin felmenőkkel rendelkező teológus pap 1936. december 17-én született Buenos Airesben, és a Jorge Mario Bergoglio nevet kapta. Fiatal korában vegyésztechnikusi végzettséget szerzett, azonban már 22 évesen a jezsuita rendben kezdte szolgálatát teljesíteni. A krisztusi korban járt, amikor 33 évesen pappá szentelték. Az irodalom és a filozófia iránt is lelkesedő Ferenc pápa 1979-ig az argentin jezsuita rend tartomány főnökeként dolgozott, később segédpüspök, majd püspök lett belőle. Miután elődje a 16. Benedek néven ismerté vált pápa egészségügyi problémákra hivatkozva lemondott, 2013. március 13-án a katolikus egyház legfőbb vezetőjévé választották. A Ferenc pápa név választásával Assisi Szent Ferenc előtt kívánt tisztelegni. Ferenc pápa úgy döntött, hogy megtartja a püspökké szentelésekor választott címerét, és korábbi jelmondatát is megőrizte, miszerint megkönyörült és kiválasztottam. Ez volt az ő jelmondatam. Nos, ennyi bevezető után Csizmadia István atyához, az Egri Bazilika plébánosához fordulok. Kedves atyám, önnek milyen emlékei vannak Ferenc pápával kapcsolatosan? Ha azt a kérdést teszem fel ön felé, hogy mit jelentett az ön számára az ő pápasága, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
Az első emlék mindjárt a megválasztásának bejelentéséhez kapcsolódik, mert zarándokuton voltunk a gyöngyösi plebánussal, meg a káli plebánussal, és a rádió hullámhosszán keresztül hallgattuk, és meg is álltunk, hogy tüzetesen és részleteiben is hallhassuk a hírt. Ez volt az első találkozás vele ilyen távolból. Közelebbi találkozás személyes a részemről nem volt vele, mert akkor sem, amikor itt volt a magyarországi eukarisztikus kongresszus lezáró szentmiséjén, meg a látogatása sem, 23-ban sem tudtam részt venni a programokon, de viszont nagyon sokszor hallottam, hallgattam a Vatikáni Rádió közvetítésén keresztül, meg a egyéb híradásokat is, és nagyon sokszor úgy örömmel hallottam, hogy a híveknek főként a vasárnapi urangyala imádkozása után, vagy előtti buzdításaiban a keresztségre hívta fel a figyelmet. Többször említette a jelenlévőknek, hogy milyen nagy ajándék a keresztény ember számára ez a szentség, és hogy mindenki kérdezze meg, aki még nem tudja a keresztelésének a dátumát, hogy legyen ünnep a keresztelés napja számára, hogy ne csak a születésnapjainkat, vagy házasság évfordulót, vagy egyéb eseményeket ünnepeljünk meg, hanem pont a keresztség szentségében való részesülésünket is, és ezt sokszor ismételte, látszott, hogy ez egy fontos szívügye, hogy a keresztség szentségének csodálatosságát a szívünkbe ültesse. Aztán a másik, amit szeretnék kiemelni vele kapcsolatban, az, amit a elmúlt napokban is médiákban mindenütt lehetett hallani a róla szóló értékelésben, hogy mindig a békét hirdette, a békéért emelt szót, a szenvedőkért, a háború sújtotta kért való imádkozásra hívott, és minden olyan tevékenységre, amely előmozdítja a megbékélést, a kiengesztelődést, és ez egy olyan üzenet részéről, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk szívébe, a én szívembe is úgy beleültetődött. Aztán azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk a pandémia időszakában arra az eseményre, ami ugyancsak bejárta az egész világot, a közvetítés, vatikáni közvetítésen keresztül, a Szent Péter térről, az a megrendítő imádkozás, amit ott egyedül ő a üres Szent Péter téren mindannyiunk nevében, mindannyiunkért, a szenvedő emberért, a bajban lévő ért, az elhunytakért, a járványban áldozattárolókért épp úgy, mint a megszüntetéséért dolgozókért és tevékenykedőkért végzett, mondott, felhívott, és ez annyira közel hozta, azt hiszem, minden ember szívéhez az ő alakját, hogy szívesen emlékszünk és emlékeznek vissza mások is ezekre az eseményekre. Tehát három ilyen kis epizód azt, amit én szerettem volna megemlíteni vele kapcsolatban, és hát természetesen az, amit újból és újból szinte minden beszédjének a végén kért, hogy imádkozzatok értem, mert hitt abban, hogy a imádság az egy olyan erő a keresztény ember számára, ami a együvé tartozásunkból fakadóan az Isten kegyelmét közvetíti, és hát most, amikor már nincs közöttünk, akkor különösen is akarjuk ezt a kérését teljesíteni, most már a örök boldogságáért és a mennyei dicsőségben való részesüléséért szálljon és száll mindannyiunk szívéből az imádság.
Ön az Egri Bazilika plébánosaként is tud arról nyilatkozni, hogy a bazilikában gondolom több szentmisét is bemutatnak majd az ő lelki üdvéért.
Múlt időben is mondhatom, mert amikor meghallottuk a halálhírét, akkor már a 10 órakor és a 11:30-kor kezdődő szentmisét is érte ajánlottuk föl. Nem volt más mise szándékunk, és már a érte végzett fohászkodásba belekapcsolódott a bazilika, és hát azt hiszem, hogy ezt fogjuk folytatni természetesen, és máskor is, amikor a szentmiség fohászait mondjuk külön fohásszal emlékeztünk meg róla, és ezt tesszük a napok folyamán is.
Csizmadia István atyának, az Egri Bazilika plébánosának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most elengedem önt, mert hogy szolgálata elszólítja. De köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönöm még egyszer. Isten áldja, viszont hallásra. És kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hála jó Istennek, itt vannak stúdió vendégeim, és nem maradok egyedül a stúdióban, hiszen, ahogy említettem is, Szabó József atya, Miskolc Diós Győri plébános és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplán a folytatásban beszélgető társaim lesznek. Kedves Józsi atya, először hozzád fordulok. Oly sok mindent megemlíthetünk Ferenc pápával kapcsolatosan, talán kezdjük ott, hogy ő egy olyan pápa volt, akit az egész világ szeretett. Ő a szegények pápája volt. Ez már majdnem, hogy a legislegelső pápa választása utáni első mondatokban megmutatkozott.
Hát ő is nevezhetjük, hogy az irgalmasságnak volt a pápája, és persze be bele tartozik a szegényekkel való foglalkozás, mert nem csak a szegényekkel, mindenki, aki a perem területen van. Tehát ő különösen kiemelte a szegényeket, vagy bármilyen bajban szenvedő emberekkel való foglalkozást, itt külön kiemelve most a háborúknak az áldozatait, a háborúk ellen nagyon, nagyon határozottan fellépett az ő szavaiban, akkor felajánlotta Oroszországot, Ukrajnát, Szűz Mária szeplőtelen szívének, ahogy annak idején II. János pápa imádkozott, és hogy felajánlotta az egész világon, felajánlotta akkor is Oroszországot a fatimai szűzanyának a kérésére, és maga a jelmondata is az a megkönnyörült és kiválasztotta. És 2016-ban meghirdette az irgalmasságnak a szent évét, ez egy rendkívüli szent év, most is ez van 25 évenként, ez egy rendkívüli időpontban, és hogy az egész életét gyakorlatilag ez végig kísérte, a szegényekkel, a periférián valókkal való foglalkozás, akkor például ilyenek, hogy beelment a börtönbe, ott megmosta nagycsütörtökön néhány rabnak a lábát, amilyet előtte ilyen nem volt példa. Akkor az egyszerűsége is, tehát hogy sokszor itt a protokollt úgy áthúzta, és hogy meg is lepte itt az őröket is, meg a többi embert is, hogy oda ment az emberekhez, vagy amikor megválasztották pápának, még ő ment vissza a szállodába is kifizetni. Ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de az egész lelkiségét kifejezi. Egyrészt, hogy nem csak a katolikus egyházban, de különösen, akik nem hívők, vagy úgymond a világ fiai szemében is, az ő közvetlensége, meg ez az irgalmas szív, amit közvetített, az volt, ami nagyon vonzó számukra, akkor ez a közvetlenség nem volt benne ezek fajta ilyen feudális, vagy ilyen ezek a régi középkori attitűdök, ami akár egy főpapra is vonatkozhatott, hanem közvetlen emberekkel, ahogyan beszélgetett, hogy közelengedte magukhoz, akár betegeket, szenvedőket, vagy bárki más is a világ, ezt nagyon értékelte. hogy valaki hiteles, tehát látszik, hogy radikális, amit tanít, és hogy nem hívők is, vagy akik sokszor az egyház ellenségeinek mondják magukat, ők is tisztelettel nyilatkoznak most is róla így a halál után, meg közben is, tehát hogy ilyen szeretettel fordulnak felé, de ez a közvetlenség, az irgalmasának az üzenete, amit ő közvetített.
Elmondhatjuk, hogy egy nagybetűs ember volt ő a szó minden értelmében. Ferenc pápa Laudato Si, az az Áldott légy című művében és könyvében is ír a teremtett világról, a földről, ahol az emberek élnek. Fontos volt számára a teremtett világ védelme, és ezért is számtalanszor fel is emelte a hangját.
Hát maga a névválasztás is, hogy Ferenc, ami előtte nem volt a pápák sorában, az hiszi Szent Ferencre utal, tehát nagyon erősen hangsúlyozta az ő lelkiségét. Eleve a szegénység, a szegényekkel való foglalkozás, másrészt pedig az idézet is tulajdonképpen Szent Ferenctől van, és hogy a teremtett világ szépsége, és hogy Szent Ferenc is itt akár a naphimnuszban is, vagy a ő lelkiségében is megjelenik a teremtett világnak a szépsége, ezt akarta kihangsúlyozni, de nem csak ilyen költői módon, hanem hát láthatjuk azt, hogy a klímaválság most már egyre erősebben jelentkezik, tehát most már tárgyalások vannak arról, hogy ez a felmelegedés, meg hát mi is érezzük ennek a következményét, hogyan változik meg az időjárás, és ebben az irányban is nagyon erősen úgy harcolt, de hát nem csak úgy, hogy kicsit úgy figyeljünk oda jobban, hanem ez ma a politikai, gazdasági szinten, tehát a legmélyebb gyökerek szintjén kell ezen változtatni, és hát az a felelősség, hogy a világ az az Istennek a teremtés, az Isten teremtette az egész világot, benne az ember, ránk bízt, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és nekünk kötelességünk ezt az ajándékot egyrészt úgymond megőrizni, másrészt pedig az Isten dicsőségére használni, és vigyázni a visszaélésekkel, mert azt is megfogalmazta ebben a dokumentumban, hogy az elszegényelésnek egyik oka pontosan ez a kizsákmányolás, meg a teremtett világgal való visszaélés. De nem csak ez a környezet szennyezésben jelentkezik meg, és persze itt csak idézőjelben mondom, hanem tulajdonképpen kihat arra is, hogy egyre több szegény lesz, és egyre nehezebb sorsban lesznek, tehát ilyen szociális vonatkozása is van ennek a témának, és hogy emellett sokszor el is ment ilyen klímakonferenciákra is felszólalt, tehát ebben a dokumentumon kívül is, meg többször megszólalt, tehát nagyon hatékonyan fellépett a természetvédelemnek az ügyében.
Különösen tisztelte és szerette a szűzanyát, méltó utódja volt ezáltal Szent II. János Pál pápának, hiszen minden külföldi útja után a Santa Maria Maggiore templomba ment, ahol imádkozott a szűzanyához. Köszönetet és hálát adott neki. Végakarata szerint ebben a templomban is temetik őt el. Szűzanya tiszteletéről is beszélnünk kell, nem lehet róla eleget beszélnünk, hiszen a boldogságos Szűz Mária számunkra különösen fontos, és számára is az volt.
Így van, tehát minden külföldi útja előtt és után megjelent ebben a bazilikában, sőt, ha jól emlékszem, már pápa választása utáni napon is ellátogatott ebbe a bazilikába, ami már egy ilyen jelzésértékű volt, hogy milyen irányban akarja továbbvinni az egyházat, és bízott abban, hogy az Úristen segítségén túl Mária anyai gondoskodásával akarja irányítani az egyházat, hiszen anyaszent egyház, és tudta, hogy szüksége van egy olyan anyára, aki állandóan segíti, aki védelmezi ezt az egyházat, aki védelmezi az ő pápaságát, segíti őt ebben, és ennek jeleként mindig elzarándokolt, és mindig virágot vitt a szűzanya elé, az ő lábaihoz. És hát nagyon szép volt olvasni, hogy ide kívánja azt, hogy eltemessék, és azt is írta a végrendeletében, hogy csupán ennyi legyen a sírfelirat Ferenc. És ezentúl semmi más, mint egy ember, aki közel van a szűzanyához, aki életében és földi nyugalmában is már közel akar lenni a szűzanyához, nem csak úgy, mint pápa, hanem úgy, mint egy egyszerű ember, aki tisztelte és szerette őt.
Javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában most hallgassunk egy kis zenét, és utána természetesen visszatérünk. Ha már a szűzanya tiszteletről beszéltünk, akkor nem szólhat méltóbb dal a Szent István Rádió hullámhosszain, mint Franz Schubert Ave Mariája. Ezt a dalt énekli el nekünk most Miroslav Szikora, operaénekes.
Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó József atyával, Miskolc Diós Győri plébánossal és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplánnal, Ferenc pápáról itt a Szent István Rádióban. Ferenc pápa különösen szerette a gyerekeket is. Ennek példáját magyarországi látogatása során is láttuk, Argentínában pedig az ottani gyerekek is imádkoztak érte, most a betegségek kapcsán. Egy különleges kapcsolatot tudott ő kiépíteni a gyerekekkel.
Hát ő írt is ilyen kis könyvet is a gyerekeknek, még erre se volt példa előtte, hogy ilyen kis rajzos, hogy gyerekek ülték be rajzokat, abból állított össze egy ilyen kis könyvet, akkor látható persze ezek ilyen egyedi alkalmak, amikor például egy kisgyermek felment a pápai trónhoz, vagy ott a Szent Péter téren, amikor a pápának ott volt a szédesz, ahol ült, és akkor bejut a pápának a helyére, akkor az a fajta figyelmesség, szeretet is, hogy engedte, hogy az őrök is engedjék át a gyerekeket, és akkor jól leülhessenek. Tehát nagyon sok ilyen aprónak tűnő gesztus, amivel kifejezte a gyermekek iránti szeretetét, meg persze nem csak ilyen gesztusok formájában, hanem többféle módon is megjelenik a gyermekekkel való foglalkozás, mi volt az Amoris Laetitia, a családban megért szeretetről, ott a családon belül is a gyermekeknek a helyzetek, a gyerekekkel való foglalkozás, de itt a fiatalokhoz is, vagy a fiatalokról ez a Krisztus vévét, Krisztuséhez is egy apostoli buzdítás, és ebben is benne van mi kis külön részfejezet van, például az intézetben élő gyermekekről is. Tehát ott is megint a periféria a megjelenik, vagy hát ez már ilyen drámai, vagy tragikus, ami az egyházban volt ez a folyamat, ami Benedek pápa alatt kezdődött meg, vagyis hát ő kezdett vele komolyan foglalkozni, itt a visszaélések a gyermekekkel az egyházon belül, és itt viszont nagyon határozottan. fellépett, tehát a törvényeiben, a szabályaiban is, hogy gyermekek védelméről külön bizottságot, és hogy gyakorlatilag, hogy ezt nem lehet elkenni, és nagyon határozott, tehát mindent megtett azért, hogy az egész egyházban, egyházmegyei szinten, tehát semmilyen visszaélés ne legyen, vagy ha van, akkor azt egyből akár egyházi világi bíróság elé tudják állítani, tehát itt is nagyon határozott a gyermekek védelmébe, de látszik, hogy gyakorlatilag ez minden skálán. Tehát az apró emberi gesztusoktól kezdve, itt a jogi, akkor a dokumentum apostoli buzdítás, tehát megjelenik a fiatalokkal való foglalkozás.
Ezekből a gesztusokból egyet kiemelnék, mert az utóbbi időben elkezdte azt, például amikor volt tavaly nemzeti zarándoklat egy évvel ezelőtt, hogy amikor megy a sorok között, így a gyerekeknek ilyen cukorkát osztogatott. Most legutóbb ez volt az ilyen feltűnő gesztus. És hát, hogy az ő gyermeki lelkületét is tükrözte az, hogy a végén még maradt a kezébe egy cukor, és odament és odaadta az Erdő Péter bíborosnak, és akkor ez olyan szép pillanat volt így a nemzeti zarándoklat keretében.
Köszönöm szépen, kedves Zoltán, hogy megemlítetted ezt a példát, már csak azért is, hiszen ha itt ülsz velünk a stúdióban, veled kapcsolatban meg kell említeni azt a különleges isteni adományt, hogy te személyesen is találkozhattál Ferenc pápával. Aki a Facebook oldaladat nézi, az már fel is fedezheti azt a közös képet, amelyet megosztottál a kedves érdeklődőkkel. Én nagyon örültem ennek a képnek, mert úgy örültem, hogy láttam a képet, és mondom, már csak néhány óra is beszélünk majd erről a képről. Hát légy oly kedves, mondd el nekünk, hogy milyen volt az a személyes találkozás Ferenc pápával.
Több eszembe raknám személyes találkozások, hiszen amikor az eukarisztikus kongresszus volt, és ott ültünk még kispapként az atyák mögötti sorokban, és ugye a pápa elindult a téren, a hatalmas hőség terén, meg ugye az Andrássy úton, és különleges pillanatként éltem meg azt, hogy nyilván érthető, hogy most nem megy végig minden soron, mert nem volt annyi idő. És hogy pont arra kanyarodott, ahol mi álltunk, ugye a kordon mögötti első sorba, és nagyon közelről láttuk. Akkor láttam úgy először élőbe a pápát, ugye jó pár évvel a megválasztása után. Ezután pedig jött a pápának a látogatása, ahol lehetőség volt a pápa körül asszisztálni, tehát hogy minden egyház megyéből két kis pap legalább legyen ott, ezzel is kifejezze ugye a nemzeti összetartozást, és ennek jegyében is, és hát lehetőséget kaptunk, hogy közel legyünk ott a pápához, mentünk sokat próbálni, és amikor a pápa végigment, szintén ugye Kossuth téren ugye az emberek között, és akkor ugye nyilván már nem tudott úgy járni, mint ugye a 2021-es látogatás kapcsán, akkor feltolták ugye ott az emelvényre, ott az oltár mögötti részen, ahol volt az öltözője, és akkor lehetőséget kaptunk arra, hogy először kezet fogjunk a pápával, és egy nagyon különleges pillanat volt, mert nem úgy történt ez a kézfogás, mint egy ilyen hatalmas vezető lehajol, és akkor egy pillanatra úgy kezet fog, és akkor ennyi, hanem lényegében már mi hajoltunk le, hiszen székben ült, és hogy érezte az ember, hogy az a 2-3 másodperc, az a nem sok idő, de hogy az enyém és az övé. Tehát, hogy ő nem csak tömegeket látott, hanem ő személyeket látott, arcokat látott. Ezzel kapcsolatban most egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy amikor kitolták ugye a kórház erkélyére, a kórház ablakára, észrevette azt az idős hölgyet, aki virágot hozott neki. És ott
sárga
is ez,
rózsát
így
mutatott.
Van, pontosan. És ott is ez volt a konklúzió, hogy ő nem tömeget lát, ő arcokat lát. Emberi arcokat, és ebben próbálja Krisztust felfedezni, és ez a fajta nyitottság volt mindenki fele, nyilván a szenvedésében is. És erre ugye válasz volt a nemzeti zarándoklat, amikor ugye a pápa eljött, akkor menjünk el mi is, és ennek jegyében volt megint ez a nagy lehetőség, amiről mi nem is tudtunk egyébként, hogy diakónusként valamiért ugye diakónusok kerültek a fő középpontba, és a diakónusok az első sorban ülhettek ugye pápával szemben, és ez egy különleges pillanat volt, és ugyanúgy akkor végig tolták, kezet fogott, és ott is ezt éreztem, hogy úgy az emberek szemébe nézett. És ugye ez tényleg egy olyan megrendítő, és a maga egyszerűségével, ahogy tudott közeledni emberekhez, ez egy ilyen felemelő pillanat volt már csak azért is, mert ő az, amikor először volt az első kézfogásunk, akkor diakónus szentelés előtt álltunk. A második kézfogásnál meg a pap szentelés előtt, és ez egy ilyen jó indítás találkozni a szentatyával.
Ez egy felejthetetlen pillanat a te életedben, amíg élsz, ez biztos nem fogod elfelejteni.
Pontosan.
Kedves Józsi atya, a békéért is imádkozott. Számtalanszor felemelte hangját a béke mellett. Erről a témáról nem lehet eleget beszélni, órák hosszat beszélhetnénk, de most csak néhány percben kérlek szépen emlékezzünk arra is, hogy milyen volt az ő béke politikája.
Hát eleve abból adódott, hogy a világban most egyre több a háború, egyre súlyosabb itt a közelben, itt a ukrán-orosz háború, de most Izrael is, meg a világ több pontján is, csak ők mivel messze vannak, úgy nincsen annyira a reflektorfényben számunkra, de gyakorlatilag ő mindig ezért felszólalt, szinte minden alkalommal, nem is beszélve arról, hogy imádkozott, vagy például próbált, hogy elmegy akár Oroszországba, és találkozik a vezetőkkel, és hogy próbál személyesen beszélni, persze ott nem fogadták, de gyakorlatilag azt is bevállalt mindent, csak az, hogy tudjon beszélni, rábeszélni, a békért tenni. Eleve, ha embereket is felszólított, akkor bőti napot is megkérdette, tehát, hogy ami tulajdonképpen a lelki fegyverek, azokat mind ugyan bevetette, hogy az egész egyházban, meg személyesen is, akkor volt, hogy az ő küldötteit küldetett a Vatikánból, akik megint próbáltak tárgyalni, meg persze, amiről még nem is tudunk gyakorlatilag, ami mögötte folyt, még a diplomácia, abban sok mindent, mi csak a csúcsát látjuk ezeknek, hogy mennyi minden tárgyalások, előkészítések vannak arra, hogy valamit tudjanak tenni, vagy például, hogy engedjék el a túszokat is meg. Tehát ami ilyen kis dolgoknak tűnnek, de hogy amilyen szinten csak lehet, és ezért imádkozott is, tehát hogy állandóan megjelent a béke üzenet, és mondom, hangsúlyozom, hogy arra is reflektálva, hogy ez egyre jobban erősebb a békétlenség, meg itt nagyon komoly háborúkról vannak, emberveszteségekről, meg hát ami mögöttem az az óriási gyűlölet, ami kialakul, meg mindenféle ilyenkor a gonosz tombol, és hogy rengeteg rossz gyümölcse van, ami az üdvösséget is érintheti, és ebben gyakorlatilag szinte napi szinten minden diplomáció, minden eszközzel gyakorlatilag küzdött.
Az Urbiet Orbi áldásában is még ennek adott hangot húsvét vasárnap déltájban, és én ahogy visszapörgetem az emlékeimet, így utólag áll össze a sok mozaik egy egész képpé, olyan szépen, hát fogalmazhatok így, hogy elköszönt tulajdonképpen a híveitől, hiszen integetett, áldást adott, még arra is volt lehetőség, hogy a pápa mobillal végig ment az egyes sorok között, és ott is megáldotta a híveket. Szó szerint most már ennyi nap eltelte után kijelenthetjük, hogy elköszönt a híveitől, ott az Urbi et Orbi áldás után.
Az Istennek az ajándék, hogy valóban a legünnepélyesebb formában, a húsvét a legnagyobb ünnep az egyházban, és az Urbi et Orbi az egész városnak és az egész világnak szóló áldás, meg búcsúzás, és tényleg a legszebb búcsúzás, ez külön kegyelmi pillanat, meg amit még ki szeretnék emelni, hogy ő is az irgalmasságnak a pápája volt. Második János Pál pápa, ő április 2-án halt meg, tehát szombaton az irgalmasság vasárnapjának előestéjén, és mindenképpen itt az irgalmasság vasárnapjához közel majd Ferenc pápának a temetése, és az Istennek egy különleges ajándéka ez is, hogy aki az irgalmasságnak az apostola volt, és ez minden formában megjelent, sőt nagyon erősen és dominánsan, hogy az Isten ezzel is megajándékozta, hogy az irgalmasság vasárnapjához közel halljon meg a húsvétkor, és hogy akkor is temessék el. És ezzel is felhív a figyelmet, hogy második János pápa írja, az Isten szeretete itt a világon az irgalmasság formájában nyilvánul meg. És Ferenc pápa ebben óriási nagyot tett, hogy az Isten jóságát, irgalmasságát meg tudja mutatni az egész világnak. Hívőnek, nem hívőnek, minden ember kivétel nélkül.
Én talán úgy fogalmaznék, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy megünnepelte velünk a földön a húsvétot, és azután belépett az örök húsvétba, és hogy az Úrnak az ajándék, hogy adott esetben nem húsvét vasárnap, amikor ugye a föltámadást ünnepeljük, de hogy az ő halála ne vessen árnyékot Krisztus Urunk föltámadására, hanem Krisztus Urunk föltámadása világítsa meg az ő halálát és az ő eltávozását. Ez is egy ilyen különleges adománya volt az Úristennek. És hát Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk, és ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, ugye a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
Csodálatosan szépen megfogalmaztuk azokat a gondolatokat szerintem, amelyek most megfogalmazhatóak ennyi nappal halála után. Én nagyon szépen köszönöm Szabó József Miskolc Diósgyőri plébánosnak és Szedmák Zoltán Miskolc Mincenti káplánnak, hogy befáradtak ide hozzám a Szent István Rádió EGRI stúdiójába. Köszönöm szépen önöknek, nektek a beszélgetést, és köszönöm, hogy együtt méltón emlékeztünk Ferenc pápára. További életetekhez, szolgálatotokhoz a jó Isten áldását és jó egészséget kívánok.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, nyugodjon Ferenc pápa békességben, a Jézus Mária Szent József nevében. Hála mindenért az Istennek, és hálát adunk Ferenc pápáért az Istennek. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra.